Kulturpart. Itt vagyunk a Kolibri Színházban, és Andruskó Marcellával beszélgetek. Szia, Marcella!
Sziasztok!
Te ugye bábszínészként végeztél, nem csoda, hogy végül is itt a Kolibribe kezdted meg a pályafutásodat, hiszen ez egy különleges színház, báboznak is, meg hát, hogy mondjátok ti, emberszínész? Van ilyen kifejezés? Bábszínész, emberszínész, nem? Én ezt hallottam már bábosoktól.
Én nem használom ezt a kifejezést, de lehetséges, igen, vagy illetve néha megkülönböztetik úgy, hogy bábszínház, emberszínház, de szerintem nem szükséges ennyire szétválasztani ezeket a műfajokat ma már.
Hát már csak azért sem, mert ugye pár tíz évvel ezelőtt ez úgy nézett ki, hogy a bábszínész az feketébe öltözött, és nagyon-nagyon elbújt a paraván mögött, és csak a kezével játszott, de hát ma már ugye a bábszínészeket, vagy a színészeket, akik báboznak, láthatjuk a színpadon is, és ők is nagyon sokszor kombinálják a bábtechnikákat is, meg hát ők is, maguk is jelen vannak. Mennyiben más a képzés? Mennyiben más, amit egy bábszínész tanul, mint egy igazi színész? Igazi színész, na, kezemre ütök. Tehát, hogy azok a színészek, akik nem bábosok tulajdonképpen, sőt, azt gondolná az ember, hogy ők valamivel kevesebbet kapnak.
Igazából ez egy érdekes dolog, és már csak azért is, mert nálam ez egy ilyen kurflival indult ez a pálya, ugyanis eredetileg nem is a bábszínész szakra jelentkeztem, hanem úgymond úgy keveredtem oda. Ezt ma már a Színművészeti Egyetemen színművész szak bábszakiránynak hívják, illetve így hívták, amikor mi oda jártunk. És ez azért pontos így ez a kifejezés, mert ez a képzés egyébként pontosan olyan és azokat az elemeket tartalmazza, amit a sima színész, színművész hallgatók is kapnak, tanulnak, és ez úgymond egy plusz, ez a bábképzés, tehát nekünk valóban annyival több óránk volt. Ilyen kurzusszerűen tanultuk a bábozást, és folyamatosan sajátítottuk el a különféle bábtechnikákat. És én úgy is tekintettem erre, főleg ezért, hogy tényleg kvázi véletlenszerűen csöppentem bele, hogy akkor ez egy ilyen plusz lehetőség, még valami, amit én extrába elsajátíthatok, megtanulok, és érdekesnek találtam nagyon, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó is, hogy tényleg ma már keverednek a különféle műfajok, és hogy ez tök jól jöhet, hogy van egy ilyen extra tudásom, és bármikor, bárhol alkalmazhatom. És hát úgy is indult, hogy én érdekes módon kvázi két helyen voltam párhuzamosan gyakorlaton, itt a Kolibri Színházban és a Radnóti Színházban, és közvetlenül az egyetem után nekem az elsődleges döntésem az volt, hogy a Radnótiba szerződtem, tehát úgy gondoltam, hogy inkább ezzel fogok foglalkozni. De játszottam itt párhuzamosan gyerekdarabokban. Majd szabadúszó lettem, és akkor nagyon sokféle dolog történt velem egyszerre, és abban az évben jött ez a lehetőség is a Novák Jánostól, a Kolibri Színház igazgatójától, hogy megvalósíthatok egy rendezést. És akkor éltem ezzel a lehetőséggel, és hát ott bizony nagyon jól jött, hogy van erről egy tudásom, mert úgy érzem, hogy nem biztos, hogy olyan pontosan tudtam volna mondjuk instruálni a színészeket, hogyha nem tudom gyakorlatilag is, hogy mit jelent a bábozás.
Na, beszéljünk akkor egy kicsit erről a darabról. Ez ugye a Bogyó és Babóca, amit most említasz. Hát ez nem is a legkisebbeknek, mert tudom, hogy a Kolibriben van csecsemőszínház is, de hogyha mondjuk azt, hogy a legkisebbeknek szól, hogy állítotok színpadra egy ilyet, mennyire importáljátok a rajzfigurákat, amiket a gyerekek ugye nyilván megszoktak, hiszen tulajdonképpen azért jönnek, hogy valahogy a képeskönyv, illetve hát a könyv által ismert történeteket, meg képeket is újra megnézhessék. Hogy lehet egy ilyenhez hozzá nyúlni egyáltalán egészségesen?
Hát a Bogyó és Babóca az ugye egy kultikus mese, amin most már úgymond generációk felnőttek, nagyon-nagyon ismert, és azt gondoltam, hogy mindenféleképpen úgy kell hozzá nyúlni, hogy ez a dolog felismerhető legyen, tehát meglegyen a gyerekeknek az élményük, hogy ó, én ezt ismerem, ezt anya olvassa este, tehát hogy ezzel én már találkoztam. Ugyanakkor szerettem volna, illetve szerettük volna a csapatommal azt, hogy mégiscsak adjunk hozzá egy pici pluszt, és ezért a Bartos Erikának a világ az egy nagyon karakteres valami, de úgy gondolom, hogy annak mentén, de sikerült úgy egy picit megmozdítani vizuálisan is ezeket a figurákat, hogy olyan, de mégse olyan. Tehát, hogy egy picit gömbölyűbb, egy picit talán finomabb is, és mégis olyan, tehát, hogy felismerhetőek is, de szerintem egy picit közelebb jöttek úgymond az élethez, tehát, hogy 3D-sek lettek valóban, és ugyanazt próbáltam a Nagy Orsival, aki a színpadi változatot írta belőle, hogy egy picit belevigyük azokat az úgymond dramatikus helyzeteket, amit azért megkíván egy előadás. Tehát, hogy nem lehet úgy egy az egyben interpretálni, mert más az olvasott mese is, más a színház. Tehát, hogy a színpadon is úgymond megéljen, akkor egy picit talán több humort raktunk bele, több fordulatot, egy kicsit több drámaiságot. Szóval úgy próbáltunk hozzányúlni, hogy az legyen, de mégis adjunk hozzá annyit, hogy abból tényleg egy valódi színházi előadás születhessen. És a Bata Istvánt a Vodku zenekarból kértem fel, akinek volt már így gyakorlata gyerekszínházi zenék írásában, hogy írjon hozzá tényleg olyan helyes, frappáns valamit, ami szerintem baromi jól sikerült, hogy az is ad még hozzá egy olyan lendületet, amitől szerintem egy helyes kerek valami lett belőle aztán.
Gyerekszínházi előadások alkotói, meg szereplői mindig elmondják, hogy hát ez sok szempontból nehezebb, mert a gyerekek nagyon őszinték, és nagyon őszinték a reakcióik, tehát itt nem lehet kamúzni, így fogalmazott egyszer valaki. És ezt mindig a felnőttek egy picit megmosolyogják, hogy hát persze. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ezt így halálosan komolyan gondoljátok. El tudod ezt magyarázni, vagy tudsz rá példát mondani?
Pont a napokban beszélgettünk erről a párommal, hogy ez mennyire érdekes, hogy valóban a gyerekeknek játszani valamit, szerintem ez pontosan igaz, hogy nem lehet kamuzni, mert nekik az egy az egyben létezik. Tehát onnantól, hogy lekapcsolódik a villany, és felkapcsolódik a színpadi fény, ők úgy mennek egy történettel, és főleg, hogyha tényleg jó, és beszippantja őket, hogy ők nem gondolkodnak többet arról, hogy most mi történik a színpadon, mit csinál a színész. Sokszor észre se veszik a színészeket. Hanem ők tényleg úgy mennek a történettel, hogy ez a kis bába, ami ott mozog, az ő. Az ott Bogyó. És akkor nézze, hogy mit csinál Bogyó. Nem mit csinál a színész, vagy mit csinál a báb, hanem mit csinál Bogyó. És azért is nagyon érdekes, mert nincs az a fal, vagy nincs az a kontroll, ami már a felnőttekben benne van, vagy aztán később a nagyobb gyerekekben is, mert sajnos ezt így átadjuk, vagy megtanulják, vagy rájuk ragad, hogy nincs az a kontroll, hogy visszafognák a reakciójukat. A jót is, rosszat is. Tehát ők szomorkodnak vele, ők örülnek neki, ha valami nem tetszik, akkor ezt bemondják hangosan. Ezt most miért csináltad? Ez nem volt szép tőled. Mondta egyszer így nagyon hangosan nekem egy gyerek, pont itt a Kolibriben, amikor egy negatív szereplőt alakítottam, és olyan érzelemmel, vagy olyan düvel, hogy hallottam, hogy neki rosszul esett, hogy én egy olyat csináltam, ami akkor a jó szereplőnek rossz volt. És hogy ez egy olyan oda-vissza ható valami, hogy amikor például fenn vagy színészként és gyerekeknek játszol, tehát egy ilyen 100%-ban jön vissza valami. Tehát, hogy egész más szerintem, mint felnőtteknek játszani. Bizonyos szempontból nagyon hálás is, mert nincs más olyan produkció, amiben bármi, amit csinálsz, az azonnal jönne vissza egy hangos reakció arra a dologra. Úgyhogy ezt meg kell tanulni, azt is meg kell tanulni, hogy mennyi helyet adunk ennek kvázi színészként, mert te tudod föntről egy picit visszafogni ezt, mert az se jó, hogyha ez annyira elharapózik, hogy utána nem hallani, hogy fönt mi zajlik. Tehát, hogy egy ilyen tanulandó.
Kitör a nézőtéren a forradalom, és ez el akarják kapni.
Ki tud bizony törni, igen. Úgyhogy vagy át tudják venni a humorizálást abszolút a gyerekek, hogyha bedobod, átadod a gyeplőt. Úgyhogy ezt szerintem így meg kell tanulni, tök jól rá lehet érezni. Én azt éreztem annó, hogy gyerekeknek játszani iszonyatosan jó, tök sok energiát ad. Nekem úgy volt jó, hogyha mellett a felnőtteknek is játszottam, és ez a kettő valahogy így kombinálódott.
Na mindjárt beszélünk egy kicsit a felnőtteknek szóló munkáidról is, de előtte még muszáj megkérdeznem azt, hogyha én jól tudom, akkor amikor a Bogyó és Babócát színpadra állítottad, akkor még nem voltál anyuka, és azóta van egy 4 éves kislányod, nem egészen?
Hát pont várandós voltam
pont
a lányom.
Jó, tehát határeset, de... Ha jól gondolom, akkor ez a 4 éves kor, ez körülbelül a Bogyó és Babóca célcsoportja. És hogy megváltoztál-e akár színészként, akár rendezőként is? Tehát, hogy másképp látod-e most egy kicsit a darabot, módosítottál-e rajta valamit annak fényében, hogy azért egy háztartásban élsz egy 4 évessel?
Mivel azóta ugye folyamatosan anyuka vagyok, ez nyilván megváltoztatott mindenféle értelemben. Viszont én egyébként is követném, vagy minden munkámat követek, tehát hogy úgy gondolom, hogy rendezőként mindig nézem, hogy hol tart ez a dolog, szeretek menni a felújítóra,
szeretem nézni.
Tehát beépíted
a nézők visszacsatolásait?
Hát, ha szükséges, akkor igen. Tehát, hogyha tudok, akkor előadást is nézek, és hogyha például azt látom, hogy na, az ott az a rész, az meg lehet érezni, hogy mondjuk elfáradnak a gyerekek, akkor, ha szükséges, akkor simán csinálok olyat, hogy akkor azt mondjuk ott húzzuk meg, mert szükségét érzem. Mindenféle dolgot beépítek, ami azóta új tapasztalat, és ha úgy érzem, hogy szükséges, vagy most jobbá tudom tenni a produkciót, akkor persze.
Mesélj kérlek egy kicsit a felnőtt munkáidról. Ha jól tudom, akkor most a Terminal Workhouse csapatát erősíted, egy különleges darabra készültök.
Igen, így van. A Terminal Workhouse és az Atrium koprodukciójában készül a Jurányi Házban most egy előadás, ez a játszóház, amit volt színművészet is osztálytársammal, az Ivanics Tomival ketten játszunk most, és a Botos Éva nagyszerű színésznő rendezi, aki színésznőként és rendezőként is nagyszerű, most már biztosan állíthatom. És ez egy azért különleges munkafolyamat, soha nem csináltam még ilyet, mert igazából iszonyat sokat dumáltunk és körbejártunk különféle nő, férfi, szülő, gyerek, gyerek-gyerek témákat. Hoztunk saját történeteket, másoktól hallgattunk meg történeteket, és igazából improvizálni kezdtünk. Először össze-vissza, majd lett egy ilyen főcsapásvonal, és aztán az Évának lett egy nagyon jó víziója az átbeszéltek alapján, amire az egészet felfűztük, és akkor most nem akarom lelőni a poént, de aztán konkrétan már ezekbe az irányokba csináltunk nagyon sok improt, tehát több órányit, mert fel is vettük őket, hogy utána tudjunk majd vele dolgozni. És aztán a Mohácsi István írt meg ebből nekünk, belőlünk konkrétan egy darabot. Úgyhogy talán ez a legnagyobb különlegessége, hogy igazából így mi közösen szültük meg tényleg az egészet.
Azt nem kérem, hogy spoilerezz, de egy kis kedvcsinálót azért mondhatnál.
Hát, ahogy a címe is játszóház, egy játszóházban játszódik az egész történet, és vannak benne felnőttek, vannak benne gyerekek, és van benne egy különleges találkozás, amiben aztán egyre mélyebbre megyünk, és kezd egy titokra fény derülni, ami aztán egyre furábbnak, vagy sötétebbnek tűnik, és aztán pedig szerintem egy nagyon érdekes csavarral lesz vége a dolognak.
Ez izgalmas. Mikor lesz a bemutató?
A bemutató október 19-én lesz. A Jurányinak az Atrium termében.
Aha.
123-as labornak hívják ezt a termet. És majd ott.
Én ott leszek mindenképpen.
Szuper.
De akkor beszéljünk még hát arról, ami azért minden színésznek valahol azt gondolom a vágya, az a film, és azért téged is megtaláltak a filmesek.
Hát, pici szerepeket játszottam egyelőre filmekben. Igazából amennyit dolgoztam eddig filmemen, azt nagyon, nagyon izgalmasnak találtam, és úgy engem is meglepett az, hogy mennyire más ahhoz képest, amit színpadon kell csinálni.
A Kincsemben, mondjunk ki, azért ott lehetett téged látni.
Hát ott igen, volt egy pici szerepem, igen. Illetve volt aztán egy ilyen hosszabb reklámsorozat, amiben dolgoztam színészként, és hát érdekes módon inkább külföldi filmekben dolgoztam egyébként, amelyek itt forogtak Budapesten, volt több ilyen nagyobb produkció, amit elhoztak ide, és akkor az ilyen epizód szerepekre magyar színészeket castingoltak. Úgyhogy most francia, német és amerikai filmekben is felbukkantam így most már.
De ezek szerint az is elképzelhető, hogy egyszer csak saját magadat kell szinkronizálnod, hiszen egy csomó szinkronban is azért ott a hangod, sok szereplőnek adott kölcsön a hangodat.
Így van, szinkronban most már az egyetem utolsó éve óta elég sokat dolgozom, és képzeld, hogy volt egy ilyen szituáció már. Zigzag című francia filmben forgattam itt Budapesten, méghozzá egy franciául beszélő szlovák lányt alakítottam, és egyszer csak, hát eltelt úgy körülbelül egy év, hiszen nyilván a filmet azért idő még feldolgozzák, megvágják, stb. És egyszer csak kihívtak szinkronba egy francia filmnek a főszereplőjére, és akkor ugye mindig a rendező a szinkron előtt elmondja, hogy miről szól a film, milyen ez a karakter, akinek majd a hangját kell adni, stb. És akkor elkezdte így leírni, és így baromi ismerősnek tűnt, és mondta, hogy és képzeld el, hogy egy csomó jelenetet itt forgattak a Gellért szállóban. És akkor így lefagytam, és mondtam, basszus, én benne voltam ebben a filmben. És akkor ugye a rendező is lefagyott, hogy akkor kvázi nem ismertek fel, mivel azoknak a színészeknek, akik benne voltak, azoknak kellett menni saját magukat utószinkronizálni, hogy ugye egyforma legyen kvázi ez a hang. És akkor rá is jöttek, hogy ki voltam utána, és akkor az volt a helyzet, hogy az már le volt osztva egy másik színésznőnek, én, mivel nem ismertek fel, és akkor megkérdezte a rendező, hogy végül is szeretném-e a saját három jelenetemet leszinkronizálni én, vagy szinkronizálom inkább a főszereplőt, mint ahogy az eredetileg lett volna. És hát végül is azt választottam, úgyhogy...
Mármint a főszereplő.
Igen, úgyhogy más szinkronizált engem a saját jeleneteimben.
Tök jó. Beszéljünk egy kicsit az ösztöndíjadról. Ugye idén elnyerted a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját, amit szintén, ha jól olvastam, akkor a gyerekszínházra, vagy gyerekek színházi oktatására, nevelésére, darabok színpadra állítására fordítanál, vagy erre fókuszálnál.
Igen, tényleg úgy néz ki, hogy az elmúlt években errefele vitt az utam. Azóta ugye a Kuflikat is színpadra állítottam, Dániel András nagyon jó kis meséi alapján, szintén itt a Kolibri fészekben, és úgy éreztem, hogy egyrészt, hogy megy ez nekem, másrészt, hogy biztosan tényleg azért is, mert hogy azóta megszületett a kislányom, és hogy tényleg van közöm ehhez a dologhoz, és kedvem is, hogy további dolgokat csináljak gyerekeknek, úgyhogy van egy csomó tervem, és úgy gondolom, hogy ezeket szeretném megvalósítani az ösztöndíjjal, ami van olyan része, ami szintén itt a Kolibriben fog majd megvalósulni, van olyan is, ami másút, illetve van egy olyan projektem, ami már fut, és akkor annak szeretnék még további új részeket gyártani majd. Ez a Képezővel közösen, akik egy ilyen képzőművészeti hely, illetve egy ilyen galéria is tulajdonképpen, illetve ilyen kiállítótér, és ők csináltak egy nagyon jó kis programot, ahol találkoztatják a színházat a képzőművészettel, és ilyen módon mindkettőbe egyszerre vezetik be egész óvodáskortól a gyerekeket, és akkor ott viszem az egyik ilyen programjukat, és akkor arra is szeretném majd használni az ösztöndíjat, hogy ehhez további festők műveiből és életéből, tehát hogy további részeket készítsünk majd velük közösen.
Mit gondolsz az ösztöndíj kapcsán? Ugye ez jár egy anyagi támogatással, hiszen ösztöndíj, ösztönöz, de lehet egyfajta mentori segítséget is kérni az akadémiától vagy az akadémikusoktól. Szükségét érzed ennek? Van-e ilyen jellegű törekvésed, vagy azt gondolod, hogy azért elég régóta vagy már a szakmában, meg a pályán ahhoz, hogy te jól ki tudod találni azt, hogy mi az, ami neked kell, és ami neked jó?
Én a Kuti Ágnest választottam mentoromnak már a pályázatom beadásakor, aki a Kecskeméti Ciróka Bábszínházban mint főrendező is dolgozik, illetve én onnan ismerem őt leginkább, hogy nekünk egy bábkurzus tartott már az egyetemen, és hát szerintem nagyon sok és sokféle tapasztalata van mindenféle bábozás terén, úgyhogy én úgy gondolom, hogy én inkább az az alkat vagyok, akinek állandóan 100-150 ötlete van egyszerre, és időnként úgy nem érzem a korlátaimat, hogy nem tudom, hogy mi az, amit egyáltalán meg lehet valósítani, hanem csak ilyen vízióim vannak, hogy mi az, ami éppen ugrik, és akkor érdekel, és akkor arról úgy valamit szeretnék csinálni. Az Ágiról pedig azt tudom, hogy neki tényleg nagyon sok a gyakorlati tapasztalata, és mindenféle technikai dologban már korábban is fordultam hozzá tanácsokért, úgyhogy én azért kértem fel őt, mert szerintem ő tényleg egy ilyen praktikus tanácsadó, és segítő is tud lenni nekem. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ki fogom ezt használni, és fogok hozzáfordulni, mert miért ne? Tehát, hogyha minél több dolgot tudok, annál jobb tudok lenni, és annál jobbat tudok csinálni, illetve hát sose árt szerintem, hogyha az ember nem annyira elszáll, hogy úgy gondolja, hogy saját maga is meg tudja ítélni arról, amit csinál, hogy ez jó vagy nem jó, minél több szem, értő szem ránéz, annál nagyobb az esélye, hogy tényleg jó lesz az a dolog.
Így van. Marcella, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket.
És
akkor nagyon sok sikert kívánok mind az ösztöndíjhoz, mind hát a további munkáidhoz.
Köszönöm szépen.
És most! Ennyi volt mára. A Kulturpart bemutatja. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.